Kedves testvérek, a mai soron következő láng megint két előadást fog igénybe venni. A szentírási hely, amivel indulunk, a Makkabeusok második könyvében van. Az első fejezetben, a 20-tól a 22. versig. Második Makkabeus könyv, első fejezet, 20-tól 22-ig. A fogságból hazatérő zsidóságról szóló egyik történet, hogy még a fogságba hurcolás idején a papok a szent tüzet, aminek állandóan égnie kell az oltáron, elrejtették. A templomot lerombolták, de a szent tüzet megmentették és elrejtették egy barlangban. Most a hazatérő zsidóság újból meg akarja gyújtani ezt az állandóan égő lángot. Itt kapcsolódik be ez a szöveg. Amikor aztán sok esztendő elmúltával úgy tetszett Istennek, hogy Perzsia királya hazaengedje Nehemiást, az elküldte az elrejtésnél jelenlévő papok unokáit, hogy kutassák fel a tüzet. Ám ezek úgy mondták nekünk, nem találtak tüzet, csak zavaros vizet. Ő, Nehemiás, megparancsolta, hogy merítsenek és vigyenek neki belőle. Amikor aztán már oda volt készítve az áldozat, Nehemiás pap megparancsolta, hogy a fát és azt, ami rajta volt, hintsék meg azzal a vízzel. Amint ezt megtették, és éppen fölragyogott a nap, amit előbb felhőt akart, mindannyiuk álmélkodására nagy tűz lobbant fel. A Szentírásnak ezt a részletét akkor fedeztük föl, mikor egyszer azon jajongtunk, hogy nem megy az imádság. Akkor imádkoztunk Istenhez, hogy hát valahogy mondja meg, mit csináljunk, mikor mi szeretnénk imádkozni, de hol ezért nem imádkozunk, hol meg azért nem imádkozunk, nem akar menni. Akkor imádkoztunk közösen egy kis társaságban, és utána kinyitottuk találomra a Szentírást, hogy hát, ha Isten a Szentíráson keresztül valami üzenetet küld. Az üzenet ez volt. Öntsétek oda azt a zavaros vizet, amitek van. De ez, hogy nem találtak már tüzet. Kialudt a tűz. Zavaros víz volt a barlang mélyén. Öntsétek oda ezt az iszapos, zavaros anyagot, amitek van. Öntsétek oda az Úr oltárára. A tűz majd föllobban az Isten erejéből. Mind a hét lángnál valami olyan tűzről beszélünk, amit Isten gyújt ki. Valami olyanról, ami nem a mi erőfeszítésünk eredménye. De most az imádságnál ezt nagyon világosan mondja a Szentírás, hogy neked van egy zavaros vized, amit onnan az iszapból kimertél nagy keservesen. Ez az iszapból mert piszkos anyagot, amit van, ezt adod az Istennek, ezt öntöd az oltára, és föllobban a tűz. A tűz már tiszta és szent. Az Isten gyújtott a tűz. Ez az imádság titka. Tegnap este már hívtuk a tüzet. A tanúság lángja és a lélekhívás lángja összetartozik, a lélek tüzében tudunk tanúságot tenni. Különböző emberek ilyenkor különböző tapasztalatokra tesznek szert. Van, aki érzi a Szentlélek erejét, van, aki nem érzi. Van, aki esetleg éppen kedvetlenséget és ellenállást érez, ez másodlagos, hogy mit érzel, hogy mit tapasztalsz. Hogy reggel is mondtam, a tapasztalat nem cél. A tapasztalat legfőjebb eszköz lehet. A karizmatikus megújulás egyik legveszélyesebb tévútja, mikor a tapasztalatból célt csinálnak. Ezzel behatároljuk az Istent. Tehát Istennek be kell férnie abba, amit mi képesek vagyunk megtapasztalni. Pedig Isten mindig sokkal több, mint amit tapasztalni tudunk belőle. Tehát mindegy, hogy mit éltél át. A lélek mélyén, ha te őszintén átadtad magadat Jézusnak, és ez a lényeg, őszinte bűnbánat, őszinte elszántság az Isten akaratának keresésére és követésére, ha te őszintén átadtad magadat Istennek, akkor ha egyszer hívod a Szent Lelket, a Szent Lélek betölt téged. Most az, hogy a lényed mélyéről mikor jut el majd a pszichológiai rétegekig, ahol a tapasztalás van, az sok mindentől függ. Másodlagos kérdés. Én is így voltam, reggel próbáltam nektek elmondani. Hetekig azt mondtam, hogy velem miért nem történik, másokkal olyan szépen le van itt írva, én velem miért nem történik. Történt az csak lassan, mert én egy gátlásos fickó voltam, egy nehezen kommunikáló, nehézkes ember, és ilyenkor nehezebben tör felszínre az, ami belül van. De ez nem azt jelenti, hogy benned nincsen, hanem próbáld elhinni, hogy maga a lélek ott van benned, és működik benned. És a lélek működésének alapvető formája az imádság. Isten lelke állandóan imádkozik benned. Lényed legmélyén, lényed szentélyében. Római levél 8. fejezet 26. vers. Maga a lélek jár közben értünk, szavakba nem foglalható sóhajtásokkal. Tehát állandó ima folyik a bensődben. Szentlélek sosem alszik. Amit te alszol, a lélek imádkozik benne. A pneumatikus mélységben, a jeruzsálemi templom oltárán állandóan égnie kellett a tűznek. Leviták könyve, 6. fejezet, 6. vers, szüntelen való tűz legyen az, soha se aludjon ki az az oltáron. De ez volt az a tűz, ami kialudt, de mégse aludt ki, mert mihelyt az oltára öntötték a zavaros vizet, mindjárt föllobban talán. Lehet, hogy te csak zavaros vizet találsz, de a Szentlélek tüze nem aludt ki. És ez olyan ajándék, ami nem úgy van, hogy egyszer van egy nagy csúcsélmény, és utána aztán szépen lankad, leeresz, hanem ennek növekednie kell. Nem szabad abba hagyni az imádságot. Szentírás több helyen mondja, hogy az imádságnak bennünk állandónak kell lennie. Lukács 18.1. Szüntelen kell imádkozni, és nem szabad belefáradni. Lukács 18.1. Lukács 21.36. Virasszatok tehát, és minden időben imádkozzatok. Lukács 21.36. Első Tesszaloniki levél 5. fejezet 17. vers. Szüntelenül imádkozzatok. Egy tesz, 5.17. Zsidó levél 13. fejezet 15. vers. Mutassuk be tehát Istennek mindenkor a dicséret áldozatát, azaz ajkunk gyümölcsét, amely az ő nevét magasztalja. Zsidó 13.15. Az imádság Isten ajándéka benne. Lényed legmélyén lobogó lát. Nem a tudat erőfeszítése a lényege, hanem a szív odaadása. Ezt kell megérteni, másképp nem lehetne állandóan imádkozni. Időnként azért mással is kell foglalkozni, ugye az ember dolgozik is, meg alszik is. Nem lehet állandóan tudatos erőfeszítéssel Istenre gondolni, de az imádság lényege nem a tudat erőfeszítése. Néha arra is szükség van. Az imádság lényege a szív odaadása. Ezért lehet állandó. A tudat felszínén nem tudunk állandóan imádkozni, de bensőnkben, a mélyebb rétegekben állandóan megmaradhatunk Isten szerető ölelésében. És ez az ölelés, ez az imádság lényege. Az ember a teremtmény, a teremtővel, a határtalannal olvad egybe ebben az ölelésbe. Vianney Szent János, az arci plébános adja azt a definíciót az imádságról, hogy az imádság egyesülés Istennel. Ez a legmerészebb definíciója az imádságnak, amit valaha olvastam, messze több, mint amikor azt mondjuk, hogy az imádság beszélgetés az Istennel, valami sokkal mélyebb dolog az imádság, egyesülés. Két különbözőnek az egyesülése, nehogy félreértsük, nem válunk azonossá Istennel, ez a New Age tévedése, hogy Isten tulajdonképpen nem más, mint a tudatunk legmélye, és ha önmagunk mélységeit felfedezzük, akkor voltak éppen Istenhez imádkozunk. Szó sincsen róla, Isten tőlünk végtelenül különbözik, Isten bennünket határtalanul meghalad, de a Szentlélekben a különbözők egyé válnak. Az Atya és a Fiú a Szentlélekkel egy, Szentlélekben egy, és mi is a Szentlélekben válunk egyé Istennel. Vianney Szent Jánosnak az a hasonlata ezzel, hogy olyanok vagyunk, mint két gyertya, ami a közös lángban egyé olvad, és nem lehet már megkülönböztetni. Ehhez azonban az akarat előfeszítése nem hanyagolható el. Szóval én nem egy kényelmes álláspontot hirdetek, ami szerint nem kell erőfeszítéseket tennünk az imádságra, kell erőfeszítéseket tennünk. Vianney Szent János idézem megint, mihelyt elhanyagoljuk imáinkat, azonnal élvezhetetlennek találjuk a mennyei dolgokat. Ha viszont újból imádkozni kezdünk, újjászületik bennünk a mennyei dolgok utáni vágyakozás. Tehát a mi aktív erőfeszítésünk az imádságra döntő. Ezért naponta huzamos időt kell töltenünk személyes imában. Négy szem közt Istennel, akit mindenek fölött szeretünk, azzal együtt lenni mindenek fölött fontos. Erre a kereszténynek van ideje. Jut ideje. Aktívan részt kell vennünk az egyház liturgikus életében, ez a másik pont, és harmadszor lehetőleg hetente be kell kapcsolódnunk egy karizmatikus ima összejövetelbe. Ez természetesen sokunk napirendjének átrendeződését jelenti. Hogy esetleg egy héten át nem kapcsolod be a tévét. Világi kultúrtevékenységedet vissza kell fognod. Nem olvashatsz el minden könyvet, ami érdekel. Az üres szórakozásnak fordíts hátat egyszer s mindenkorra. Olyan tévéfilmeknek, amik után azon gondolkozol, hogy ezt most meg kell gyónni, vagy nem kell meggyónni. Nincs rá szükség. Racionalizáld a munkádat. Van, akiknél a munka szenvedély, egy ugyanolyan szenvedély, ha nem is annyira bűnös, mint a narkotikumok. Belemenekül a munkába. Racionalizáld. Abban is van észszerű mérték. Baj, ha valaki nem dolgozik, de az is baj, hogyha valaki csak dolgozik. És reggel kelj fel egy kicsit korábban. Azt a fajta virasztást, nem tudom én, terjesztenek ilyet, hogy 24 órás szentségimádás, hogy a nap minden órájában legyen valaki az oltári szentség előtt, és így körbe imádkozzuk a napot. hát ezt én becsülöm, de ez nem világiaknak való. Ebben világiak nem tudnak részt venni. Legfeljebb nyugdíjasok. Vagy olyan fiatalok, akik még bírják, ugye, bírják, hogy helytálljanak, nem tudom én, vagy álmosan mennek be az egyetemre, nem érdekes éjszaka virasztott. Ez nem, a normál világi élet menetébe ez nem illeszthető bele. Nem ez a virasztás kell Istennek, de az a virasztás, hogy ugye reggel 6:30 akartál fölkelni, és fölkelsz ehelyett 6:45, hogy 4 órát Istennel legyél. Ez virasztás, és ez áldozat, ez nehéz. Ma reggel fölébredtem 4:30, ahogy szoktam, és aztán ez úgy folytatódott, hogy fölébredtem 5:30. Ha az ember nem jön ki az ágyból akkor, amikor kijöhetne, akkor elmarad, de ez mit jelent, hogy elmarad egy óra, amit imádkozhattál volna. Most nem kell egy órát reggel, ez megint nem világiaknak való életrend, de egy 15 percet reggel is lehet, vagy 10 percet. Kelj föl korábban. Ez egy komoly áldozat Istennek, és keresztre feszítése a testnek, de egy olyan ajándék, hogy az a nap imádsággal kezdődött, az Isten szerető ölelésében kezdődött, az egy olyan ajándék, amit nem lehet kellően fölbecsülni. Hogy most arról volt szó, ugye, hogy legtöbben elmondták ezt az imát, hogy Istennek adják egész lényüket az ő dicsőségére, az idődet is neki adta. Nem azt mondom, hogy ne pihenj, ne szórakozz, mert szüksége van az idegzetnek a kikapcsolódásra. Nem ezt akarom mondani. De fontoljuk meg, amit alkantarai Szent Péter leírt az imádságról szóló könyvében, 16. századi ferences misztikus. Egyfolytában egy vagy 2 órát át elmélkedni nagyon kis idő. Mert jól tudjuk, hogy nem egyszer, csak nem egész óra telik bele, mikor a szívünk hárfájának kurjait kellően hangolni tudjuk. Itt a szentségimádási órában mindenki tapasztalhatja, hogy sokszor nagy része azzal telik el, hogy nem imádkozom, csak szeretnék. De ez értékes Isten előtt, nehogy valaki megijedjen tőle, ha az egész időd ezzel telik, az egy értékes imaóra volt. Ha pedig valakit annyira lefoglalnak a dolgai, és annyira lekötnek a teendői, hogy nem szentelhet órákat az elmélkedésre, legalább kövesse az evangéliumi szegényasszony példáját, legalább egy garast, egy-egy óranegyedet nyújtson az Úrnak. Mert ha nem a hanyagság az oka annak, hogy csak ilyen keveset adunk neki, az, aki minden teremtmény szükségletéről külön-külön gondoskodik, reánk is a legkegyelmesebben tekint. De mondtam egy fiatal családapának, hogy hát napi 4 óra azért mégiscsak a minimum lenne, és azért tudod milyen sokat? Át kell rendeznünk az életünket. De most van az, hogy a kereszténység az nem azt jelenti, hogy lebegünk valamiféle rózsaszínű felhőn, hanem húsba vágó, nehezünkre eső döntéseket hozunk. Én is azt vallom, hogy ebben a rohanó világban, amely annyiféle igényt támaszt az időnkre, nem imádkozhatunk annyit, mint a régebbi nyugodtabb korokban. Többet kell. Mert mindenfelé szaggat bennünket a világ. Annyi információ zúdul ránk egy óra alatt, ami azelőtt egy nap alatt se zúdult egy emberre. És ettől a sok világi információtól szabaddá tenni a szívet, több időt igényel. De több lemondás. Vannak kapcsolók, ugye, amikkel ki lehet dolgokat kapcsolni. Aztán vannak helyek, ahova el lehet vonulni. És házastársak is, ezért fontos, hogy hívő keresztény hívő keresztényen legyen házastársi viszonyban, házastársak is meg tudják azt oldani, hogy amíg az egyik imádkozik, addig a másik foglalkozik a gyerekekkel. Amíg az egyik fürdik, addig is a másik foglalkozik a gyerekekkel. Ugye ezt meg lehet oldani. Azt mondta nekem valaki, hát ez nem lehet, hát oda jön a gyerek, hogy apu, én most így meg úgy, akkor nem mondhatja neki, hogy kisfiam, én most imádkozom. Tehát ha fürdik, akkor nem azt mondja, hogy most én fürdöm, majd jövök. Most én dolgozom, majd jövök. Az imádság van ennyire fontos. Most az a kérdés, hogy mindenek fölött szeretjük-e Istent. A gyerek számára egy nagyon fontos tapasztalat, hogy amikor a szülő imádkozik, akkor ő valamit csinál és valakivel van. Most az imádság módjára nézve újból megismétlem azt az állítást, hogy a keresztény imádság nem technika dolga. Ezen a lelki gyakorlaton is nagyon sokféle ima technikát láthattatok, és egyik nem üti a másikat. Érdekes, a Zsolosban a legősi, az kezdettől volt, előbb volt, mint a Szentmise. Már a zsoltározás maga, ugye a Zsolosban mostani formája, hát az alakult. Az a legősibb, az volt az ókorban is. A szentség imádás az már középkori fejlemény, az ókor nem ismerte. A keleti egyház ma sem ismert. Egy középkori fejlemény. Levonták a konzekvenciáját annak, hogyha valósággal átváltozik a kenyér és bor, hát akkor Jézus ott van, a betegek számára félretett eukarisztia is Jézus, hát akkor nem csak a betegek, hanem az egészségesek is oda mehetnek és imádhatják. Ez középkori fejlemény. A karizmatikus ima összejövetel úgy, ahogy este gyakoroljuk, az pedig legújabbkori fejlemény. Egyáltalán nem állítom, hogy ez ugyanolyan, mint amilyen az ókornak a Szentlélekben való kötetlen imádkozása volt. Volt az egyház kezdetén, nagyon hamar rendeződött, liturgikus formák köré. Szóval most felszabadul, hogy milyennek az értelme, hogy felszabadul, a délutáni előadásomban részletesen fogok róla beszélni. Tehát az ezzel kapcsolatos kérdéseket érdemes addig tárolni, akár fölírni, amíg a délutáni előadás el nem hangzik, mert akkor részletezem, hogy mire ad lehetőséget ez a karizmatikus összejövetel, amire más nem. Nem azt mondom, hogy ez szükséges az üdvösségre, csak azt, hogy egy sereg olyan lehetőséget tartalmaz, ami máshol nincsen, és ezekre a lehetőségekre is szükségünk van az evangélium érdekében. Na most megérteni az imádsággal kapcsolatban a következőt kell. A lényege nem egy racionális folyamat. Amikor imádkozom, akkor nem igazságokat értek meg, bár sok igazságot megérthetek imádság közben. Amikor imádkozom, akkor egy szerető személlyel vagyok együtt, szeretetben. Ez lényege szerint nem konceptuális, nem fogalmi folyamat. Kisbaba milyen mélyen tudja érezni az anyjával való szeretet, szerető együttlétet, pedig hát még a konceptuális gondolkodás nem alakult ki benne, de nem kell ehhez konceptuális gondolkodás. Az emberi egzisztenciának a legmélyebb igénye egy szerető személlyel szeretetben együtt lenni. Tehát az imádság lényege nem konceptuális. A konceptuális imádság kell, helyes és szükséges, de az egy olyan megnyilvánulása az imádság lényegének, ami nem az egyetlen lehetséges forma. Enyém a kedvesem, és én az övé. Énekek éneke, második fejezet, 16. vers. Enyém a kedvesem, és én az övé. Ez az imádság lényege. Szerető ölelés. Vezess, ó király, a kamrádba. Vigadjunk és örvendezzünk veled. Magasztaljuk szerelmedet, amely bornál is édesebb. Énekek éneke, első fejezet, 4. vers. Nem mindig tapasztaljuk ezt, de ha a legnagyobb érzelmi szárasságban imádkozunk, akkor is ez a lényege. Isten átjár minket. 2. Korintusi levél, 3. fejezet, 4. vers. Miközben fedetlen arccal szemléljük az Úr dicsőségét, ugyanarra a képmásra változunk át, dicsőségről dicsőségre az Úr lelke által. Ez az átváltozási folyamat zajlik bennünk, mikor imádkozunk. Legyen az imádságra, a napi imádságra egy meghatározott helyünk, meghatározott időpontunk és egy meghatározott időtartam, amit bevasalunk magunkon, akár ízlik az ima, akár ne. Reálisan, persze földrengés idején, bombázások idején, ha kórházban vagyunk, vagy ha netán kisbabát ápolunk, akkor ez természetesen módosulni fog. Tehát lehetnek olyan körülmények, amik ezt módosítják. Akkor is imádkozunk, csak akkor nem tudunk elvonulni. Most éppen földrengés van, most éppen sír a gyerekem, hogy akkor nem tudunk elvonulni. A közös családi imádság az a családnak alapvető szükséglete, apa, anya jelenlétében a gyerekek. Na, apa, anya aktív részvételével a gyerekek, vagy inkább így mondanám, a gyerekek jelenlétében apa és anya. Ez alapvető szükséglet, de ez nem pótolja az egyéni imát. Van a családok, ahol a család leül esténként imádkozni, gyerekekkel együtt. De utána aztán tévét néz, vagy elalszik, tehát az egyéni együttlét, Isten téged, a te személyedet, a te közölhetetlen személyedet is akarja. Az nem maradjon el. Beszélni Istenhez jó dolog. Egy kötött szövegű meg ima is nagyon jó lehet, vagy ének, hogyha úgy tudsz imádkozni. De a legfontosabb ez az együtt időzés. Ha csöndben időzöl együtt, az nagyon jó. Ha elkalandozol, kimondod Jézus nevét, vagy nyelveken imádkozol, ha már tudsz, vagy ott a Jézus ima, nagyon jó könyv, a Zarándok elbeszélései a Jézus imáról. Mindenkinek ajánlom, mert az imádság lényege nagyon benne van. Az állandó imádság szükséglet és az imádság lényege. Hogy válik a lélegzetvétel a szívdobogás imává. Ez persze csak egy ima technika sok közül. Rózsafüzér is ilyen, de tipikus nem konceptuális ima technika. Kapsz egy titkot az elején, utána mondod az üdvözlőjéket, nem kell minden mondatra figyelni. Titokra próbálsz figyelni, de zsong benned az imádság. És a nyelvi ima is ilyen. Zsong benned, nem konceptuális, nincs fogalmi tartalma számodra, de mégis a Szentlélek maga mondja ki benned, és azzal, hogy mondod, ráállsz a Szentléleknek benned folytatott imádságára. Ezzel Istenhez közelebb kerülsz. 1. Korintusi levél, 14. fejezet, 4. vers, aki nyelveken szól, önmaga épülésére szolgál. Ha önmagad épülésére akarsz szolgálni, akkor nyelveken szólni egy hasznos eszköz. Ezt és nem többet akarok igazolni a nyelvimáról, hogy egy hasznos eszköz. Nem akarom azt bizonyítani, hogy aki nem szól nyelveken, az nem fog üdvözülni. Ez nem igaz. Azt se akarom bizonyítani, hogy aki nem szól nyelveken, az nem kapta meg a Szent Lelket. Ez sem igaz. Csak azt akarom mondani, hogy aki nem szól nyelveken, az hiába van egy nagyon alkalmas és hasznos eszközével Isten imádásának és önmaga építésének. Nem mindenki kapja meg ezt az adományt, világosan mondja 1. Korintusi levél, 12. fejezet, 30. verse. Nem mindenki kapja meg az adományt, a nyelvek adományát. Azt hiszem ez összhangban is van a tényekkel, mert ténylegesen nem mindenki imádkozik nyelvek. De ebből hibásan következtetnek arra sokan, hogy nem mindenki kaphatja meg ezt az adományt. Más az, hogy nem mindenki imádkozik nyelveken, és más az, hogy nem imádkozhat mindenki nyelveken. Ezt nem mondja a Szentírás, hogy nem mindenki kaphatja meg. Csak nagyon sokan meg se próbálják megkapni. Az a helyzet, hogy nincs benne semmi rendkívül. Akik misztifikálják, azt hiszik, hogy ez egy rendkívüli adomány, azoknak természetesen igazuk van, ha azt mondják, hogy ezt nem mindenki kaphatja meg. Csak téves a kiindulás, mert ez önmagában nem egy rendkívüli adomány. Az rendkívüli adomány, hogyha valaki egy nem tanult idegen nyelven beszél, De az, amit mi csinálunk, mikor nyelveken imádkozunk, az egy ennél sokkal egyszerűbb dolog. Olyasmit csinálunk, mint amit a játszó gyerek csinál, amikor kitalál magának nyelveket, és azokon nagyon szépen elbeszél. Aki olvasta a, nem is tudom melyikben van, Kökölyszi és Bobolyszában, vagy a Gilikotiban ezeket a gyerekkönyveket, ugye ottan Andris asztalul beszél, meg madárul beszél, meg székül beszél, meg becsapja a felnőtteket, mert azt mondja, hogy most asztalul fog beszélni, és közben nem is asztalul beszél, hanem székül. A gyerek játékai. Higgyétek el, hogy a nyelvi ma semmi több racionális szempontból, mint ez. Gyerek játéka, csak végtelenül több azzal, hogy benne van a Szentlélek. Istennek egy játékos dicsőítése, de ez a játék épp úgy, mint a hangszereken. Nyelven, azzal a természetes képességünkkel élve, hogy tudunk létrehozni a nyelvünkkel nem megértett hangcsoportokat. Ez egy természetes adottság az emberek. Aki beszélni tud, az tud ilyen mesterséges hangcsoportokat is létrehozni. Na most, hogyha a Szentléleket fölhasználja, akkor imádságá lesz. De ha egy természetes képességünket fölhasználja a Szentlélek, az a Szentlélek adománya ugyan, de nem rendkívüli adomány. Természet fölötti, de nem rendkívüli. A kettő közötti különbségről délután még részletesen szándékozom beszélni. De nem minden természet fölötti rendkívüli. Ha te a mi atyánkot imádkozott hittel, az is természet fölötti. Csak a Szentlélekben szólíthatod Istent atyám. De nem rendkívüli, mindenki el tudja mondani a mi atyánkot, aki beszélni tud. Csak a beszélőképesség kell hozzá. Ugyanígy természet fölötti a nyelvimának ez a fokozata is. Nem rendkívüli, de valóban természet fölötti, mert a Szentlélek imádkozik bennünk. Van rendkívüli fokozata is. Nem kell megijedni, ha olvasod a katolikus egyház katekizmusában felsorolva példának a Szentlélek rendkívüli adományai között a nyelvek adományát. Létezik ilyen rendkívüli adomány. Egy amerikai hölgy egyszer, egy nagy ilyen karizmatikus összejövetelen meghívást kapott a megkülönböztető csoportban, ami egy nagyon megtisztelő megbízatás, de azt mondta, nem ő inkább szolgálni szeretne, és a közbenjáró imával szeretne foglalkozni. Ez azt jelenti, hogy beültették őt egy szobába, és aki akart, az bemehetett hozzá közbenjárást kérni, ima szolgálatot kérni. Tehát aztán bejutott a szobába egy kis vietnámi asszony, aki nem tudott egy szót se angolul. Az illető hölgy pedig mit tesz Isten, hát egy szót se tudott vietnámi nyelven. Így aztán jól megértették egymást, hát mit tudott csinálni? Elkezdett érte nyelveken imádkozni. De hogy hát a Szentlélek majd csak tudja, ez van a római levélben, hogy a Szentlélek Isten akarata szerint jár közben, hát a Szentlélek majd csak tudja, hogy miért imádkozzon. És az volt a meglepő, hogy ami az ajkára jött az a nyelv, az nem az a nyelv volt, amin ő általában imádkozni szokott, amit így kiformált magának az imádkozásra, hanem egy olyan nyelv, amit ő még sosem hallott és sosem mondott. Vietnámi asszonyka pedig értette, és nagyon boldog volt, és boldogan távozott. Ugye? Ez a nyelvek rendkívüli adománya. Erre vannak esetek, ugye a misszionáriusnak elfogják két emberét a kanibálok, föl van jegyezve a történet, ugye, és a misszionárius azt mondja, hogy hát most vagy meghalok én is, vagy kiszabadítom őket. Megyek és meggyőzöm a főnököt, hogy ne bántsa az embereimet, mert fel akarják őket áldozni, ugye, kanibálok. És oda megy az idegen törzs közé, és akkor azok késznek mutatják, hogy meghallgassák. Ő egy szót se tud a nyelvükön, elkezd beszélni, és azt veszi észre, hogy egy olyan nyelven beszél, amit ő maga se ért. Az afrikaiak azonban figyelnek, bólogatnak, látszik, hogy meggyőzte őket, föláldoznak két kakast, és szabadon engedik a foglyot. Tehát a nyelvek rendkívüli adománya létezik, de mint minden rendkívüli adomány ritka, nem idézhetjük elő. Nem idézhetjük elő. Isten akkor adja, amikor jónak látja. Egészen más a nyelvek rendes adománya, ami úgy természet fölötti, ahogy a mi atyánk. Akkor mondod, amikor akarod. És ilyen értelemben mondom én, hogy a nyelvek rendes adományát bárki megkaphatja, mert a természetes képessége megvan hozzá, a szent lelket pedig Isten megígérte, hogy megadja, hogyha kérjük. Más nem kell hozzá. Na most ez azt is jelenti, és sokan itt akadnak fönn, hogy akkor ez nem spontán jön, hanem én magam kezdek el nyelveken imádkozni, mert akarok. Most ez pontosan így van. Azért mondom, hogy mindenki megkaphatja. Aki nem kapja meg, az csak magára veszett, nem kezdett el nyelveken imádkozni. Sokan az egekből esnek alá, amikor ezt hallják, mert ők úgy képzelték, hogy majd jön egy ellenállhatatlan késztetés a nyelvükre, és nem tudnak más tenni, mint nyelveken imádkozni. Ez nem így van. Van néha spontán késztetés, elmondtam reggel, ugye, hogy mikor egy Jónásom után együtt imádkoztunk, akkor elkezdtem Isten dicsőíteni, és azt éreztem, hogy ha ezt folytatom, akkor most már valami nem értett dolgot fog kimondani, de jaj, azt azért mégse, ugye? És akkor nem mondtam ki. Akkor is tőlem függött. Volt egy késztetésem rá. Na de most ez a lélektani késztetés, ez nem feltétele annak, hogy a nyelvimád hiteles és természet fölötti legyen. Lehet az is, hogy nincs hozzá semmi kedved, és mégis elkezded. Ilyenkor szoktak aztán azzal jönni, hogy hát én már ugyan imádkoztam, olyan volt, mint a nyelvimád, de az még nem igazi, mert azt csak én csináltam. De pontosan erről van szó, neked kell csinálni. Az, hogy a Szentlélek csinálja, az nem azt jelenti, hogy nem te csinálod. A Szentlélek téged nem úgy használ, mint egy írógépet, vagy mint egy hangerősítő berendezés, hanem úgy használ téged, mint egy embert, mert az vagy. Szabad lény. Tehát úgy használ téged, mint egy szabad lényt a szabadságodon keresztül. Akinek kényszere van a nyelveken való imádságra, annak nem hiszem el, hogy a Szentlélek indítja. Az idegbaj vagy az ördög. A Szentlélek nem kényszer. A Szentlélek ad olyan erős késztetéseket, hogy alig tudsz neki ellenállni. De a szabadságodat nem veszi el. És ha nem kaptál egy olyan erős késztetést, hogy alig tudsz ellenállni, attól még teljesen hiteles és Szentlélekben való a te nyelveken szólásod. Volt ilyen karizmatikus csoport vezető, és azt mondta nekem, hogy másfél éven át vártam a nyelvek adományát. Mondtam, az a te hibád, mert elkezdted volna azonnal. Én is nehezen kezdtem el, én tudom, hogy az emberben milyen félelmek vannak, de tegyétek félre bátran ezeket a félelmeket, ezek emberi félelmek. Gonosz lélek nagyon szívesen belekapaszkodik ezekbe, hogy megakadályozza a Szentlélek művét. Ha te Jézus Krisztusnak átadtad az életedet, utána elkezded őt dicsérni magyarul, őt dicséred. Ez a Szentlélekben van. Senki nem mondhatja, hogy Jézus az Úr, csak a Szentlélek által. Elkezdted mondod, és utána kimondod az első nem értett szót, ami az eszedbe jut. Csak egy, valami csak jut eszedbe. Ez már a nyelveken való imádkozás. Ez aztán később fejlődik, gazdagodik, a Szentlélekkel jobban eltelik. Vannak fokozatok. De mindjárt az elején az, és hitelesen az, a spontaneitás és a hitelesség nem ugyanaz. Ezt a dicsőítésnél már említettem, és próbáltam kifejteni, hogy a hitelességét az én elszántságom adja, hogy egész életemmel dicsőítem Istent. Itt is a hitelességét a te hited adja. Én most Istent akarom dicsőíteni. És nem az, hogy mit érzel közben, az érzelem nem mérce. Jó, ha van, érzelmek nélkül nem nincs ember, az érzelmek hozzátartoznak az emberhez. Nagyon nagy baj lenne, ha az érzelmeinket a Szentlélek nem tudná befolyásolni. Hála Istennek tudja. De ez nem feltétel. Az érzelem nem cél. Most végeredményben a nyelvek adományának mi a sajátos értéke, ami csak ebben az imában van meg, és másban nincs. Minden ima módnak van valami olyan sajátos értéke, amiért azt érdemes csinálni. A nyelvek adományának ez a sajátos értéke az, hogy a maga kimondhatatlanságában mondja ki Istent. Mert ha én konceptuális imát végzek, tehát fogalmilag érthető szavakat mondok Istenről, akkor mindig kevesebbet mondok Istenről, mint ami ő. Ezt tudom, és nem baj, hogy mondom, de Istent nem lehet kimondani, őt felfoghatatlan és kimondhatatlan. Na most, hogyha Isten a maga felfoghatatlanságában és kimondhatatlanságában akarom valahogy kifejezni, akkor erre eszköz a nyelvima, Szentlélektől adott eszköz. A misztériumot mondom, ezt mondja is az első korintusi levél kifejezetten, aki nyelveken szól, nem embereknek beszél, hanem Istennek. Senki sem érti, hanem a lélek által beszél titkos dolgokat. Misztéria. Első korintusi levél, 14. fejezet, 2. vers. Misztéria. Misztériumokat mond a lélek által. Az Isten titkát mondja. Az baj lenne, ha csak nyelveken imádkoznánk. Délután foglalkozom a közösségi használatával a nyelvimának, ima összejövetelen. Az első korintusi levél erről sokat ír, és azt meg kell érteni, hogy mit mond Pál és miért mondja, de most az egyéni használatával foglalkozom, ezért majd délutánig várjatok az azzal kapcsolatos kérdésekkel. És hozzáteszem még az imához, hogy mivel az nem egy konceptuális esemény csak, nem csak konceptuális, a leglényege nem konceptuális, ezért a testtartás sem közöttös. Ezen a téren a kelet nagyon világos, mondjuk azt ne vegyük át, mert ott a technikától függ minden. Az azt jelenti, hogy az nem ima, hanem önmanipuláció. De azért nem mindegy, hogy te keresztbe vetett lábbal ülsz, vagy pedig térdel. Ez nem egészen ugyanaz, imádság szempontjából. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy ha keresztbe vetett lábbal ülsz, akkor nem imádkozhat magadban, de a napi rendes imaidőd, az ne ilyen hanyag testtartásban történjen. Térdelj vagy tisztelettel ülj. Lehet persze fölalálva, járkálva is imádkozni, én is szoktam úgy zsolozsmát végezni, járkálva, mozogva, vagy akár Istennel beszélgetni, így járkálva, mozogva, így is lehet. De nem közömbös a testtartás. Lehet ágyban fekve is imádkozni, de az esti imádat, azt lefekvés előtt végezze. Ami esti ima időd, az ne pizsamában paplan alatt legyen, hanem az legyen még fölöltözve, lefekvés előtt, egy nyugodt idő, amit Istennek ad, tiszteletteljes testtartásban. Vianney Szent János szépen előírta a híveinek, hogy reggeli imát térden állva kell végezni, előtte szentelt vízzel keresztet vetni, így fogadta el, ő rangja a segítségét kérni, így fogadta el. Ugye ez volt a testtartás nem közömbös az imában, a liturgiában se. Én nem fogadom el a keresztbe vetett lábat a szentmisét. Nem, túl lezser. A szentmisén az Isten szentségének valahogy a közösségben is meg kell nyilvánulnia. Az Isten szent. És erről egyéni imában mondom, nyugodtan imádkozhatsz bármilyen testtartásban, imádkozhatsz miközben zuhanyozol, nem csak feszes tartásban lehet imádkozni, de legyen olyan ima időd, ami külsőleg is imádság. Ahol az Isten szentsége megkapja a neki járó hódolatot. A neki járót nem kaphatja meg, de legalább próbáljuk neki megadni. Na most testvérek, az egész egzisztencián kell, hogy imádássá váljék, és nem csak az imádságunk. Tehát szükséges, hogy az imában Isten elé vigyük egész napunkat, reggel az induló napot, este a befejezett napot. Szükséges, hogy bocsánatot kérjünk a mulasztásokért. Szükséges, hogy segítségét kérjük az előttünk álló feladatokhoz. Szükséges, hogy napközben is újra és újra Istenre gondoljunk és hozzápohászkodjunk. A nyelvi ma nagyon jó, mert az autóvezetés közben is lehet csinálni, nem igényel konceptuális agymunkát. Mondom, nem egészen közömbös, hogy megvan ez az ajándékod, vagy nincs meg. Nagyon sok helyzetben csak nyelveken tudsz imádkozni, vagy pedig egy olyan szöveget, amit kívülről tud, van, akik rózsafüzért mondanak, mondom, aki motorozott, és közben ottan számolta üdvözlégyeket. Azt is lehet. Én nem azt mondom, hogy csak egy út van. Csak azt mondom, hogy a nyelvek imája nagyon nagy segítség olyan helyzetben, amikor más imaforma nem működik. De szükséges az, hogy az imádság átjárja napunkat. Na most testvérek, minden nap legyen az imánkban dicsőítés. A dicsőítés az imádság alapformája. Aki csak kér Istentől, az eszköznek tekinti Istent. Az is baj lenne, ha nem kérnénk, az azt jelenti, hogy én elég vagyok önmagamnak, és nem szorulok rád Istenem. Alázatosan el kell fogadni, hogy bizony kérnünk kell dolgokat Istentől. De szükséges, hogy dicsőítsük is Isten. Önmagáért. És pedig nem csak akkor, amikor éppen boldog hangulatban vagyunk, de ez egy olyan félreértés, de a dicsőítés az annak a kifejezése, hogy én boldog vagyok. Egy csodát, az dicsőítés az az Isten dicsőségének a kifejezése, amiben én hiszek. Az én részemről a hit és az odaadás kifejezése, és nem a lelkiállapotok kifejezése. Borzasztó vagy baj lenne, ha csak akkor dicsérnék Istent, amikor baj van. Emlékszem az első lelkes, karizmatikus hónapjainkra, ugye azzal a bizonyos Biblia társasággal, Márcsásföldön többségében fiatalokkal állt, hazavittünk egy kislányt Gödöllőre, az egyik lánynak volt egy Skodája, és ő fuvarozott minket. Ugye hazavittünk őt Gödöllőre, és akkor mentünk vissza Mátyásföld felé, és útközben lerobbant a Skoda. És esett az eső. Kiszálltunk a Skodából, és toltunk, és mondtuk, dicsőség az Úrnak, és toltuk a Skodát az eső. Isten dicsőíteni kell akkor is, amikor kellemetlen helyzet van. Nagyon jól esett egyébként a katolikus karizmatikus megújulás e-mail listáján, levelező listáján, amikor jött a hír, hogy Tárdifatya meghalt. Ugye vártuk őt ősszel az országos találkozóra, és jött a hír, hogy meghalt. Az első e-mailek, amik reflektáltak erre, azt mondták, hogy dicsőség az Úrnak Tárdifatya életéért és szolgálatáért. Tehát nem a csalódottságot fejezték ki, vagy a szomorúságot, hanem ezt, hogy dicsőség az Úr. Na jó, Tárdifatya nekünk ugye se ingünk, se nadrágunk, de amikor a te családodban van, amikor a te családodban van a gyász, amikor téged érint szíven a fájdalom, akkor is meg kell maradni az Isten dicsőítésében. Sziléziai Szent Hedvig, amikor a csatatérről holtan hozták haza a fiát, ő mondta azt, mennyét is figyelmeztet, hogy túlságosan ne gyászoljunk, mert megsértenénk az Isten. Azért idézem Sziléziai Szent Hedviget, mert ő egyik védőszentje a mi közösségünknek. Majd még erről is beszélek, mert minden lánkhoz tartozik egy védőszent, sőt, van olyan is, amelyikhez három. Erről nem beszéltem eddig, de ugye az, hogy túlságosan ne sirasd, mert megsértenénk az Istent, hogy nem vagyunk elég készségesek az akaratának elfogadására. Most ezzel nem azt akarom mondani, hogy akinek gyásza van, ne sírjon. Jusson eszünkbe a Lázárt megkönnyező Jézus. Természetes dolog sírni. Árpádházi Szent Erzsébet föl alá szaladgálva sikoltozta végig a házat, amikor a férje meghalt. Az egészség, vagy Színai Szent Bernárd, mikor az őt kísérő testvér meghalt, de vigasztalhatatlanul zokogott. Nem azt mondom, hogy az egészséges emberi gyásznak nincs helye a keresztény életben, hanem valami mást mondok, hogy az Isten dicsőítésének helye van a keresztény életben, még akkor is, amikor nekünk ez nagyon nehéz. És itt válik el, hogy mi csak egy jó élményt akartunk magunknak a karizmatikus megújulásban, vagy valóban Isten dicsőségére ajánlottuk fel az életünket. És ez a boldogság keresztútja. Itt fordultak el Jézustól az emberek. Mivel az Isten dicsősége nem azt követelte, hogy még több éhezőt megetessen, vagy még több halottat föltámasszon, hanem azt, hogy menjen a keresztútra. Itt fordultak el Jézusra, itt hagyták magát. Ébredj fel a szíved című könyvecske, a képregény formájú tanítás az imádságról. Tartalmaz egy jelenetet a sivatagi atyák hagyományaiból, amikor a fiatal remete elmegy az idős remetéhez, hogy tanácsot kérjen tőle, és akkor előadja, hogy hát én böjtölök is, virasztok is, imádkozom is, előadja a napi rendjét, érett, mi más csinálhatnék. És akkor az idős remete föl kell előtte, hatalmas, magas alak, égnek emeli a kezét, és azt mondja, ha akarod, lobogó lánggá válhat, és az ujja hegyén táncol a láng. Élő tűzzé válni, ez a mi dolgunk. Nem egy kicsit örvendezni időnként egy ima összejövetel. Nem ezért vagyunk. De hogy élő tűzzé válni. A hét láng az a Szentlélek teljessége. Ez a hetes szám igazi értelme. Nem egy matematikai hetes, az egy jelképes hetes, az Isten egyetlen lelke minden lehető módon vegyen birtokba bennünket, és minden lehető módon nyilvánuljon meg bennünket. Ez jelenti azt persze, hogy érlelődnek bennünk a lélek gyümölcse. Azok fokozatosan érlelődnek. Egy karizmát megkaphatsz egy pillanat alatt, de a gyümölcs az fokozatosan fejlődik ki. Ez egy életen át tartó folyamat. Levetettétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és magatokra öltöttétek az újja, aki teremtőjének képmására állandóan megújul a teljes megismerésig. Már idéztem, Kolosszai levél 3. fejezet 10. vers. A teljes megismerés az Isten színről színre való látásra. Egész odáig állandóan meg kell újulni. Elterjedt az a beszédmód a karizmatikus megújulásban, hogy vannak megújult keresztények és meg nem újult keresztények. Én szeretném javasolni, hogy ezt hagyjuk el, ezt a beszédmódot. Ez nem helyes, nem jogos. Nem arról van szó, hogy valami történik veled, és attól kezdve más lesz. Valami történik veled, és attól kezdve elkezdesz egy úton jár. De lehet, hogy egy másik keresztény, aki nem tapasztalta a Szent Lelket úgy, mint te, már sokkal előbbre van ebben a megújulásban, már sokkal érettebb keresztény. Azt ne oktasd ki, hogy ő még nem újult. Nem igaz. Szentlélek sokféleképpen tud működni. Hagyjuk el ezt a terminológiát. Az se túl szerencsés, hogyha összevonjuk a Szentlélekben való megkeresztelkedés kifejezést, amit a Szentírás használ, nem így főnévi igei formában használja, de egyszerű nyelvi képzés, hogy megkeresztelkedés, tehát főnevet mondunk, de ezt összevonják és azt mondják, hogy Szentlélek keresztség. Önmagában semmi baj nincs vele, hogyha helyesen értjük. Csak az a veszély van, hogy arra gondolna, hogy mi azt akarjuk mondani, hogy a vízkeresztségben nincs jelen a Szentlélek. Márpedig ezt nem akarjuk mondani, ez nem is igaz. A vízkeresztségben jelen van a Szentlélek. A különbség az ott van, ahogy láttuk, hogy a Szentlélek belénk költözik a vízkeresztségben, hogy bennünket megszenteljen, Isten gyermekévé tegyen. A Szentlélek keresztségben viszont lángra lobbant, hogy másokat meg tudjunk gyújtani, tehát kifelé működik. De nem tagadjuk azt, hogy a vízkeresztség, a keresztség szentsége közli a szent lelket, és egy megkeresztelt csecsemő is a Szentlélek templomává válik. Ezt nem tagadjuk. Tehát azért ne használjuk a Szentlélek keresztség kifejezést, mert bizony sok protestáns ezt olyan értelemben használja, hogy tagadják, hogy a gyermekkeresztségben a Szentlélek működik, és csak az az igazi keresztség, amit ők ismernek, a lélek keresztsége. Úgyhogy lehetőleg kerüljük ezt a kifejezést, mondjuk ki ezt a kicsit hosszabbat, hogy a Szentlélekben való megkeresztelkedés, vagy ha rövidebbet akarunk mondani, akkor mondjuk azt, hogy a Szentlélek kiáradása sokkal kevésbé félreérthető. Azt se hiszik el nekünk, de mégis sokkal kevésbé félreérthető. Még szerencsétlenebb terminológia, és ezt kerüljük, hogy Szentlélekben való újjászületés. Az az, ami a keresztségben történik. Az nem a Szentlélekben való megkeresztelkedés. Az az, ami a keresztségben történik. János evangélium a 3. fejezet, 3-tól 8. vers, ott szerepel ez az újjászületési fogalom, és egész világosan a keresztség szentségéről beszél. Tehát újjászületni vízből és Szentlélekből, az a szentségi keresztséget jelenti, az abban való kegyelmet, a megszentelő kegyelmet, illetve hát az ókorban ez még együtt volt teljesen a bérmálással. De ezt most ne kezdjük magyarázni, aki megvan keresztelve, az újjászületett vízből és Szentlélek. Tehát ne mondjuk a Szentlélekben való megkeresztelkedést újjászületésnek, ez rossz terminológia. Bibliai terminológiától eltér, félrevezető, és nagyon irritálhatja különben jó szándékú katolikusokat is. Azt is értsük meg, hogy a Szentlélek megtapasztalása nem emel bennünket azok fölé, akik még ezt nem ízlelték meg. Ez erkölcsi tökéletességet egyáltalán nem jelent, ez csak egy tapasztalat. Az a kérdés, hogy mit csinálunk vele. Hát olvassuk a Szentírást. A Szentírás föléled sokszor a Szentlélek hívó imának ez az első legkézenfekvőbb hatása, de a Szentírás elkezd hozzám beszélni. Én is ezt vettem észre, még latinul volt akkor a zsolozsma. Amikor a gyóntató székben imádkoztam a zsolozsmát, latin szövegre nehezebb figyelni, de minden szóra figyeltem, annyira fontos lett. Ez volt az egyik hatása. Meg kell jegyeznem, hogy ezt ma reggel is észleltem, mikor imádkoztam a zsolozsmát, úgyhogy lehet, hogy tegnap is érintett a Szentlélek. Sokáig nem volt íze már a zsolozsmának számomra, és most visszakapta az ízét, újból föllobbantak, lángra lobbantak azok a sorok. Lehet, hogy tegnap is csinált valamit a Szentlélek. De ne csak a Szentírást olvassuk, ez egy protestáns egyoldalúság. A II. Vatikáni zsinatnak az a kívánsága, hogy a keresztény tanítás, igehirdetés, lelki élet elsősorban a Szentírásból merítsen. De nem az, hogy kizárólagosan. Tehát olvassunk egyéb megbízható lelki írókat is. Protestánst is olvashatunk, de azt katolikus szemmel meg kell szűrni. Abba egyes dolgok stimmelnek, más dolgok pedig nem stimmel. Tehát aki kizárólag ezekből merít, az tévútra fog jutni. Táplálkozzunk az eukarisztiából. Ahogy mondtam, forrása és csúcsa minden keresztény tevékenységnek. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van. János 6:54. A II. Vatikáni zsinat azt kívánja, hogy aktívan vegyünk részt az eukarisztikus cselekményben. Ez azt jelenti, hogy aki a kórus szolgálatban tud segíteni, az segítsen abba. Aki segítkezni tud az asszisztenciában, az segítsen abba. Aki a hangosító berendezést tudja kezelni, az kezelje azt. Aki tud tűrhetően olvasni, jelentkezzen lektori szolgálatra. És mindenki mondja és énekelje a liturgia rátartozó szövegeit. és kapcsolódjon be a liturgikus testtartásokba. Olyan végtelenül szomorú, mikor karizmatikus közösségek tagjait, akik a saját közösségben odáig vannak az Isten dicsőségétől, Szentmisén ott látom a hátsó sorokban a lézengők között, az Istentől távol állók között. Itt valami tudathasadás van. Most vagy hiszed, hogy Jézus Krisztus az, aki ott jön a kenyér és bor alakjában közénk, akkor neked benne kell lenned ebben a cselekményben szervesen. Vagy ha nem hiszed, hát akkor miért ebbe a templomba jársz? Sok katolikus, karizmatikus él egy ilyen tudathasadásban. Ez semmiképpen sem jó. Azt sem tartom egészen egészségesnek, nem mondom, hogy nem jogosul, csak azt, hogy a karizmatikus mise, amikor gitárt karral lehet, hogy gitáros énekeket énekelni, az a karizmatikus mise. Mise nem ettől karizmatikus, mise attól karizmatikus, ami ott az oltáron történik. Ha elvonjuk ettől a figyelmet bármivel, lehet az önmagában egy értékes imádság, elvonjuk a figyelmet, és inkább egy karizmatikus ima összejövetelt rendezünk az eukarisztikus liturgia keretén belül, hogy proféciák hangzanak el, vagy ilyen dolgok, akkor a mise lényeges érő. A misén való részvételünk lényeges érő. Azt kell, hogy a középpontban legyen, ami az oltáron történik. Minden más azért van a fent. A zsolozsma, ahogy mondtam, kiterjesztése az eukarisztikus ünneplésnek az egész napra. Második vatikáni életet élő embernek. És nem azokról beszélek, akik nem élnek lelki életet, de időnként nem tudom miért, úgy gondolják nekik, mégiscsak gyónni kell, mert most van az anyjuk halálának évfordulója. Nem ezekről beszélek, ezek tradicionalisták, ezek nem keresztények. Keresztény hívőről beszélek, aki lelki életet él. Ha előre akarnak haladni, az a célszerű, nem mondom, hogy kötelező, nem mondom, hogy csak így lehet, de az a célszerű, ha 2-3 hetente gyónik. Ha ritkábban gyónik, akkor elhalványul az, amit az előző gyónásban kapott. Hát akkor kell elmenni gyónni, mikor az előző gyónásban kapott isteni ajándék még nem halványult el benne. A gyónás lényege nem a lelki beszélgetés, az jó, ha van egy lelki vezetőd, akivel havonta egyszer megoszthatod a lelki életed irányát, és megkapod a tanácsokat, de a lelki vezetés minimumát legtöbbször a rendszeres gyónó megkapja a lelki atyán keresztül, ha ugyanannál a személynél gyón. Ezt falun nem könnyű jól megválasztani, mert ott általában egy vagy egy se a lehetőségek száma, a városiaknak egy kicsit azért könnyen. Szóval 2-3, én nekem nincs külön lelkivezetőm, csak gyóntatom van, de ami kell, azt megkérdezem tőle, és azzal, ahogy a bűneimet fogadja, meg a problémáimat fogadja, már valamit megjelöl. Karizmatikus megújulást nem ismeri, nagyon sok mindent, amit én tudok, ő nem tud, de amikor én a bűnös ott vagyok előtt, akkor nem ez a lényeg, hanem az, hogy most Isten elfogad engem a bűnöst és a kegyelmével meglátva. És ezzel azért szab egy irányt is. A gyónás lényege a föloldozás, minden ellentétes véleménnyel szemben. Föloldozásban kapott kegyelem. A Jézus véréért kapott irgalom. És erre szerintem szükségünk van. Én tudom, hogy ez nem törvény, nem úgy hirdetem, mint törvény, úgy hirdetem, mint jó tanácsot. Olyan lelki beszélgetésekre nincs szükség, ahol vég nélkül beszélünk az érzelmi világunkról, ez nem. A gyóntató és a lelkivezető nem pszichoterapeuta, ingyen pszichoterápiai szolgálat, ugye, hogy kibeszélhessük magunkat, de igazából az a kibeszélés is fölöttébb kétes értelmű, értékű, ami a pszichoterapeutáknál történik. Inkább egy laza keresztény közösség kell annak, akinek feldolgozatlan lelki problémái vannak, ahol elfogadják és szeretik úgy, ahogy van, és kiadhatja magából a feszültségeit. Na most testvérek, egy nagyon komoly dologról szeretnék beszélni, a gyermekes anyákról, a munkával súlyosan leterhelt férfiakról. Nagyon gyakran mondják nekem, hogy én itt papi elvárásokat terjesztek elő, amik lehetségesek egy celibátusban élő ember számára, akinek az a dolga végezményben, amit a templomban csinál. De hogyha valakinek be kell mennie mondjuk reggel 7-re a munkahelyére, és de este 6-ra ér haza holtfáradtan, vagy pedig valakinek van 3 gyereke, és amikor az egyik nem sír, akkor a másik beteg, és amikor a másik nem beteg, akkor a harmadik leforrázza magát. Az nem mondhatja azt, hogy kérem, most én elmegyek, és imádkozom, és lelki életet élek. A Szentmisén is ugye látjuk azt, hogy az édesanyák hogy sodródnak a liturgikus közösség peremére, mert a gyerek bömböl, és a bömbölő gyerek zavarja a liturgiát, tehát megy a szélére. Na most ez nem azt jelenti, amit sokan szemünkre is hánynak, hogy mi előadjuk ugye itt a celibátusban élő papság elvárásait családos embereknek, és azt nem képesek teljesíteni, a jobbak bűntudatot éreznek miatta, a kevésbé jók pedig beintenek nekünk, hogy köszönik szépen őket szemkét. Van 2 csodálatos bibliai hely, ami mélyen megvilágítja ezt a kérdést. Hogyan tud Szentlélekben Istennek adott imádássá válni az élet, nem a szerzetes vagy a pap élete, hanem a világi hívő keresztény élete. Az egyik első Timóteus levél, 2. fejezet, 15. vers együtt az alanya 11. versben van, tehát így mondom, 1 Tim, 2 vessző, 11 pont, 15. A lényeg a 15. versben van. Az asszony gyermekek szülése által fog üdvözülni, ha megmarad a hitben, a szeretetben, a szentségben és a józásságban. Tehát nem azt mondja, hogy az ima élet által fog üdvözülni, nem azt mondja, hogy az eukarisztikus liturgia által fog üdvözülni, nem azt mondja, hogy a utcai evangelizáció végzésével fog üdvözülni, nem azt mondja, hogy az önként vállalt hittanórák tartásával fog üdvözülni, gyermekek szülése által fog üdvözülni. Ez egy mérhetetlenül fontos mondat. Ez azt jelenti, hogy egy üdvözítő aktus. Mi azt mondjuk, hogy a házasság szentség. Amikor az asszony gyermeket szül, szopta, pelenkál, táplál, nevel, gondoskodik róla, akkor szentségi cselekményt végez. A házasság szentségének kegyelmeit közvetítik ezek a cselekmények. Ez szó szerint van. Nem csak az asszonyokról van, ez a rabszolgáknak szól, amit most felolvasok. Ez a bérrabszolgákra ugyanígy vonatkozik, vállalkozókra és mindenkire, akinek dolgoznia kell, hogy megéljen. Kolosszei levél, 3. fejezet, 23-tól a 24. versig. Kolosszei 3, 23-24. Bármit tesztek, szívből tegyétek, mintha az Úrnak és nem embereknek tennétek. Hiszen tudjátok, hogy az Úrtól megkapjátok jutalmul az örökséget. Az Úr Krisztusnak szolgáljatok. Ezt még egyszer mondom, ezt a rabszolgának, ne értsük félre, az a szó, az a dúlosz, az rabszolgát jelent az ókorban. Ez a rabszolgának szól, aki az Ura parancsát kénytelen, köteles teljesíteni, akkor is, ha az az Úr pogány, akkor is, ha az az Úr igazságtalan, ki nem bírálhatja felül az Úr intézkedéseit, ennél jobban nem tudom kifejezni azt, hogy ez egy világi robot. és azt mondja, hogy az Úr Krisztusnak szolgálja. Tehát amikor csinálod azt a világi robotot, akkor ez Krisztusnak magának szól. És csináld szívből. Az Úrtól ezért kapsz jutalt. Tehát nem azért, mert lektori szolgálatot vállaltál a misén, ezzel nem azt akarom mondani, hogy ez nem neted meg, ezt nem vonom vissza, amit mondtam. Nem azért, mert lelkipásztori kisegítő voltál a plébánián, az végeredményben szükségmegoldás, hanem azért, amit szolgálsz a te munkahelyeden, a te uradnak, nem is a te belátásod szerint, nem is a te intézkedésed szerint. Ezért kapott Krisztustól a jutalmat. Itt a keresztség szentségében az életed van Istennel olyan kapcsolatba emelve, hogy a papi szolgálat, a szónak az általános értelmében az általános papság, hogy a testünket áldozatul adjuk, hogy Istennek kedves lelki áldozatokat mutassunk be, és ebbe oda van értve a mindennapi robotunk élet áldozata. Az üdvözít, az Úrtól megkapjátok jutalmul az örökséget, ez a mennyei örökség, az üdvösség. Tehát megint üdvözít téged az a hétköznapi prózai munkád, ami nem szent, ami nincs a liturgiába belefoglalva, az más kérdés, hogy te vasárnap aztán belefoglalod. Amikor a kenyeret és a bort az oltárra teszik, mert a felajánláskor kell az oltárra tenni, szabályok szerint, akkor megy végbe az az aktus, ami megfelel a te papi szolgálatodnak, hogy mint édesanyja a gyermeked nevelésé, hogy mint világi dolgozó a munkád robotja, oda ajánlod Istennek. A kenyér a szükségletünk, a bor a fölöslegünk. Életünk gondjait, szükségleteit, örömeit és a szórakozást is és a túlcsordulást is a kenyérben és a borban oda adjuk Istennek. Ez a mi áldozat, az egyetemes papság. És visszakapjuk a megfeszített és föltámadt Krisztus megdicső testét és üdvözítő vérét. Ez a te eukarisztiád. Ehhez ott kell lenned az eukarisztián természetesen, de azért fogsz üdvözülni, mert hozol bele valamit, amikor jössz. Na nem azért, mert te is ott vagy a felajánlási menetben. Legyél ott, kívánatos, hogy legyenek ilyen felajánlási menetek, de nem azért fogsz üdvözülni, mert benne vagy. Azért fogsz üdvözülni, mert hoztál valamit. Aki történetesen nincs benne, az is üdvözülni fog. Az asszony, aki Istennek neveli a gyerekét, küszöbön kibe sattézik aszerint, hogy bömböl a gyerek, vagy csöndben van, a liturgius közösségnek látszólag a peremén van, a dolgok szívében van, azzal, hogy Istennek neveli a gyerek. Ez a dolgoknak a pneumatikus valóság, a lélekben megért valóság. Ez a kereszténység ilyen értelemben nagyon mélyen nem szekta, mert a világiakat a világi jellegükben szenteli meg. Igaz, hogy a gazdag ifjúnak Jézus azt mondta, hogy adja el mindenét és kövesse őt, de Zakeusnak nem mondta. Csinálja tovább a bankári munkáját. Csak más szellemben ezen túl. Üdvösség köszöntött erre a háza, ezt mondja Jézus Zakeus. Világi jellegében fog üdvözülni. A II. Vatikáni zsinat tanításának egy roppant lényeges pontja, hogy a világiak is megvannak hívva az életszentségre, de eddig is tudtuk, de a zsinat most már hivatalos tekintéllyel tanítja, mindenki meg van hívva az életszentségre, de a világiak a világi jellegükben vannak meghívva. Tehát nem abban vannak abban fognak megszentelődni, amit a papi és a szerzetesi hivatásból, mint kiskutyák a morzsákból maguknak tudnak biztosítani, hanem abban, ami az ő életük fő tartalmát, a napjaik fő tartalmát teszi. Abban fognak megszentelődni és üdvözülni. boldog José María Escrivá lelkiséget alapított erre a munkában való megszentelődésre az Opus Dei. Amit én nagyra becsülök, mert erről van, hogy mindenki meg van hívva az életszentségre, és a munkáddal szentelődsz meg. Hogy jól csinálod, hogy Isten törvényei szerint csinálod, ez természetes, és közben, ahogy viszonyulsz hozzá, azzal az evangéliumot azért hozzáférhetővé teszed a kollégák számára. Anyukák, ahogy ottan a kisbabával lemennek, mikor szép az idő a lakótelepi házak között a parkba, és ottan gyerek homokozik, ők meg ülnek egymás mellett a padon és beszélgetnek. Nagyon sok másik anyukát vittek már magukkal a plébániára, aki megkeresztelkedett, vagy első áldozó lett, ugye, mert egyszerűen megosztották vele az életüket, úgy, hogy van. És annak szerves része volt a keresztény élet, a plébániai élet. És a másik jött, megnyílt előtte egy új világ, szeretettel fogadták, szeretetet kapott, és ez elég volt neki. Nem azt mondom, hogy az evangelizáció direktebb formái nem szükségesek, de azt mondom, hogy ennél hitelesebb evangelizációt keveset ismerek, és az ősegyház evangelizáció is ennek köszönhette a tömeges megtérését. Nem a nagy prédikációknak. Az első evangélium terjedés után a püspökök már nem mentek evangelizálni, csak pasztorálták a népet, a hívőket. A világiak mondták el a kollégának, rabszolga a másik rabszolgának, a mosónő a másik mosónőnek, elmondták azt, hogy ők Krisztusra találtak, és ez nekik micsoda boldogság. És azok eljöttek, mert ők is kíváncsiak lettek, és így terjedt az evangélium. Természetesen annak a családi életnek, amely üdvözít, mindenestül Isten törvényei szerint kell lefolynia. Ez ma krízisben van az egyházban. Ilyen kérdésekre gondolok, mint a fogamzásgátlás kérdése például, vagy akár az abortusz kérdése. Jogaikat követelik a hívek. Jogod arra van, hogy Istennek tetsző áldozatul odaadja testedet, életedet, mindenedet. Az egyház erre ad jogot, erre ad lehetőséget, és ez a teljes boldogság útja. De ha meg akarod másítani az Isten igazságát, akkor ez már nem üdvözít. Én most nem kezdek vitába ezekről a kérdésekről, csak megállapítom, hogy annak ellenére, hogy vannak hitoktatók, vannak papok, vannak teológusok, vannak püspökök, vannak püspöki karok, akik kiskapukat nyitnak a hívők előtt. Nem kell egészen mégse igazán komolyan venni az egyház tanítását, hogyha már van három gyereked, akkor már nyugodtan védekezhet. Annak ellenére, hogy ezek vannak, megállapítom, hogy az egyház hite nem ez, az egyház tanítása nem ez, a Szent Atya tanítása nem ez, a tanítóhivatal kötelező dokumentumai nem ezt mondják, a katolikus egyház katekizmusa nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy az életadás és az egyesülés a házastársi aktusban, a szexuális együttlétben elválaszthatatlanul van Isten által egységbe kötve. Isten azt akarja, hogy az egyesülés egyúttal életadás legyen, és az életadás egyúttal egyesülés. Biológiai manipulációkkal le lehet választani egyiket a másikról. Lehetséges egyesülés, amiből kizárjuk az életadást, a fogamzásgátlás különböző módszereinél, és lehetséges életadás, amiből kizárjuk a szeretetben való egyesülést, ez a mesterséges megtermékeink. Egyik se Isten akarata szerint való, Isten azt akarja, hogy ez a kettő szerves, élő egységet képezzen a Szentlélekben. Nem az a célja a mostani lelki gyakorlatunknak, hogy a katolikus erkölcstant részletezzük. Csak egyszerűen meg kell állapítanom azt, hogy az evangélium erkölcsi üzenete nélkül a kereszténység egy handabandálás. rosszabb a pogányság. Ha a hegyi beszédet kihagyjuk az evangéliumban, ami egy áldozatot követelő erkölcs. Ha ezt kihagyjuk az evangéliumból, akkor nincs evangélium. Akkor a megváltás erejét elveszük, Krisztus keresztjének erejét elveszük. Most én nem a protestáns testvérekről beszélek, akik nem tehetnek róla, hogy ezt örökölték, ezt kapták. Most a katolikusokról beszélik, akik meghamisítják az egyház tanítását és hitét. Isten előtt felelni fognak érte, nem ítélkezünk róluk, jó hiszeműek is lehetnek. Te ne tartozzál ezek közé. Családi életedet is, de a munkahelyi életedet is, ami még nehezebb, Isten törvényei szerint kell élned. Tehát nem csalha, nem hazudha, nem lopha. És én nagyon jól tudom, hogy az üzleti életnek vannak formalitásai, aztán azt is nagyon jól tudom, hogy az adóbevallási rendszerünk az arra van fölépítve, hogy úgyis mindenki kevesebbet vall be. Ezeket a dolgokat tudom. Tehát nem azt mondom, hogy nem hallgathatsz el semmit. Az erkölcstanban ez tisztázva bizonyos okokból lehet elhallgatni egyes dolgokat. Egyetlen vállalkozó se boldogul úgy, hogyha minden jövedelmét bevallja. Bár én hallottam olyan keresztény vállalkozó, aki tényleg bevallotta minden jövedelmét és boldogult, de hát azt hiszem, hogy ez egy Istentől adott ritka kivétel, bárcsak mindnyájan olyanok lennénk, de azt hiszem, hogy ez nem lehetséges, és ezt az állam se várja, nagyon jól tudja, hogy azok a bevallások nem 100%-osak, de viszont a keresztény nem teheti meg azt, hogy azt tagadom le, amit csak bírok, hanem csak azt mondja, hogy annyit vallok be, hogy azért én is megéljek. Ez a keresztény megoldás. Hazudni nem hazudsz, mert a jövedelem, amit bevallottál, az valóságos jövedelem. Valamit elhallgat, enélkül bizony a plébániák sincsenek meg, ott sincsen minden munkahely szabályosan bejelentve, ugye adózással, járulékokkal, ott is vannak zsebből fizetett pénzek, ezt az állam is tudja. Ezek olyan törvények, hogy ha rajta kapnak, akkor bírságot kell fizetned, de önmagában nem erkölcsi rossz, föltéve, hogy nem érsz vissza vele. Még egyszer mondom, azt az elvet nem lehet elfogadni, hogy ott nyerek, ahol tudok, ott tagadok le, ahol tudok, ott csalok, ahol tudok. Ez nem elfogadható. Igazat kell mondani minden körülmények között, minden igazságot nem kell megmondani. Ez egy súlyos erkölcsi kérdés. Különösen, ha valaki értékpapírokat kezel és hasonló dolgokat, tudom, volt alkalmam ebbe egy kicsit belelátni, bizony ezt keresztény lelkiismerettel csinálni felelősség, hogy minden szabályos legyen, az nem lehetséges, erről meg vagyunk győződve, ezt Isten sem kívánja, de maga az állam sem kívánja, nagyon jól tudja, hogy nem lehetséges, de viszont az sem lehet, hogy kizárólag az én anyagi érdekem legyen a cél, ez nem keresztény hozzáállás. Becsületesnek kell lennem, és önzetlennek kell lennem. Miközben gondolataink elkezdenek járni akár a fogamzásgátlás problematikája körül, akár az adózás problematikája körül, érezzük azt, hogy valamit veszítünk az Isten szentségének atmoszférájából. Profán dolgok elterelnek. És ez a fő problémád, hogyan tudsz égve maradni. Te nem vagy remete. Isten nem küldött remeteset. Hogyan tudsz égve maradni? Benned mélyen a Szentlélek imádkozik. Ez tudatosít. Ebből az imádságból kiindul, ezzel keresd a kapcsolatot. A nyelvi ma nagyon jó eszköz, ezért hangsúlyozom. Könnyen, persze, a pillanatok alatt megvan a kapcsolat azzal a mélységgel, ahol a Szentlélek imádkozik. Menj le abba a mélységbe, és hozd meg az áldozatot. Adjátok testeteket, élő, szent, Istennek tetsző áldozatú. Római levél 12. fejezet első vers. Ez az áldozat legyen az életformát. Isten állandó imádása a cselekvésre. Akkor a dicsőítésed hiteles lesz, akkor is a nyögve mondod. Ez az áldozat, ez az elszántság, ez megvan benne. Akár esztek, akár isztok, és bármi más tettek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. 1. Korintusi levél, 10. fejezet, 31. vers. Ez az állandó ima lényege, és ma este az állandó ima lángját akarjuk meggyújtani. Most kerül sor az eszközökre. Figyeltétek, hit, életszentség, tanúság. A keresztény élet teljes tartalma. Most jönnek sorra az eszközök. Lélekhívás, tegnap este volt, állandó ima, ma este lesz. Hit, életszentség, tanúság. Lélekhívás, állandó ima. Még kettő marad, aki kitalálja, milyen betűvel kezdődik ez a kettő, kap egy nyalókát. Holnap megint összevonunk két lángot. Holnap megint összevonunk két lángot. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.